egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Halas Rádió kedves hallgatóit, önökre az Egymásra hangolva a magazint, azon belül pedig a Csodálatos Hölgyekről készült sorozatot hallgatják. Mai beszélgető társam dr. Kellner Máté Barnabásné, aki a köztudatban Marikaként szerepel, én is így ismertelek meg téged annak idején, és vele beszélgetünk azokról az izgalmas kérdésekről, hogy honnan indultál és hol tartasz most jelen pillanatban, emberileg, szakmailag?
Hát egy nagy sóhaj, mert oly távol kell kezdenem ezt az egészet. Tehát közel 60 éves vagyok, Kiskunhalason születtem, és nagyon-nagyon szeretek itt élni. Én azt hiszem, hogy nagyon teljes és szép életem volt eddig, ami remélem, hogy azért még folytatódni fog. A szüleim vendéglátó szakmában dolgoztak, nagyon-nagyon sokat kaptam tőlük, mindig az életre neveltek és a munkára, a tisztességre és a becsületre. Számomra ez fontos dolog volt, példaértékű, amit talán, vagy remélem, hogy sikerül tovább örökítenem, úgy a családomon belül, gyerekeim kapcsán, mint talán a munkatársaim kapcsán is. Tehát, mint mondottam, itt születtem, általános iskoláimat itt végeztem. 1970-ben, amikor az első egészségügyi szakközépiskolát a Szilágyi Áron gimnáziumba indították, mi voltunk az első tanulók. Minket még 350 jelentkezőből választottak ki, csodálatos osztály voltunk, szerintem mai napig tartjuk a kapcsolatot volt osztálytársaimmal, és nagyon sokat köszönhetünk azoknak a tanároknak, akik ott bennünket megtanítottak. Mindenre, az életre, az egészségügyben fontos dolgokra. Itt hadd emeljem ki és említsem meg Vas Lajosné Erzsikét, aki generációkat tanított az egészségügynek, ennek a kórháznak, tehát mindig hálával tudunk rá emlékezni. Erdei Néibolyára, akiről szintén el lehet mondani, hogy nagyon-nagyon sok fontos dolog az, amivel indítottak bennünket egészségügyben.
Érdekes, hogy elsőként azt említetted, hogy az életre tanítottak benneteket az egészségügyön belül. Ez talán még a szakmaiságnál is fontosabb?
Az egészségügyben a szakmaiságnál semmi nem fontosabb, vagy azt gondolom, hogy még egy dolog nagyon fontos, a humánum. Tehát én a mai napig azt hiszem, vallom, hogy nem szabad az egészségügybe dolgozni, csak úgy, ha az ember hittel, szeretettel és nagyon nagy szakmai alázattal teszi ezt a munkát, nem szabad és nem érdemes. Tehát a tanáraink erre neveltek bennünket, hogy minden beteg emberhez úgy forduljunk, úgy viszonyuljunk, olyan ellátásba részesítsük, mintha azzal tennénk, aki számunkra nagyon fontos, nagyon szeretünk. Ezt én fontosnak tartom kiemelni. Minden munkatársamnak ezt elmondom, hogy erre nagyon figyeljenek oda, ugyanis a beteg ember rendkívül érzékeny. De itt most lehet, hogy egy kicsit elé szaladtam a későbbieknek, csak azért hangsúlyozom ezt az egészet, mert az egészségügyi dolgozó, én azt hiszem, csodálatos ember mindenki a maga nevében, aki ezt tudja csinálni, és ehhez kellenek a jó tanárok, erre utalnék vissza, akik erre tudják nevelni az akkor még igen fogékony, mert 14-18 éves kora között az ember rendkívül fogékony, jóra és sajnos hát kevésbé jóra is egyaránt, és a szakma szeretetet, hivatástudatot akkor lehet igazán megalapozni és elültetni valaki lelkében.
Benned hogy alakult ez így, hogy ebbe az irányba indultál?
Ez nagyon érdekesen, mert én egy picit mondhatnám azt inkább, hogy tanár szerettem volna lenni, és anyukám befolyására. Mert ő hallotta, hogy indul az egészségügyi képzés, ugye akkor épült ez a kórház 1970-től, és 74-ben végzett az első osztály, mint mondottam, ugye ezek mi voltunk, és ő befolyásolt, hogy próbáljak meg az egészségügy felé nyitni. Na ez azért volt furcsa, mert engem gyerekkoromban, ha behoztak a kórházba, akkor annak ájulás volt a vége, és olyan nehéz elképzelni, hogy ugye most már idestova több mint 41 éve azért ebben a kórházban élek, létezem, és úgy érzem, hogy nagyon nehéz is lenne valami mást csinálnom.
Említetted, hogy nagyon szorosan összekapcsolódott a kórház épülése, illetve a ti tanulási időszakotok. Amikor véget ért ez a képzés, akkor hogyan folytatódott az életed és a munkád?
1974. augusztus 1-e óta dolgozom az intézményben. Akkor még a régi kórház működött, és az új kórházat 74. novemberébe adták át. Én a szülészeti osztályra kerültem, szülésznőként tanultam, bár az igazi célom az volt, hogy aneszteziológus legyek, de ehhez, mint már akkor is, ugye ez egy másodfokú szakosító volt, előtte el kellett a szülésznőképzőt végezni, és arra épült rá az altatóasszisztensé. Hát nagy dilemma volt, mert hát azért hadd mondjak el magamról olyat is, ami érdekesség számba megy, vagy ma már nehezen hihető, hogy az első szülés láttán, ami a csoda. Én azt gondolom, hogy ezt leszögezhetjük, hogy az élet legnagyobb csodája egy gyermek megszületése. Hát elájultam. Tehát akkor úgy nagyon-nagyon mélyen elgondolkodtam, hogy én szülésznő szeretnék lenni, és az első szülésnél rögtön elájulok. De utána ez egy óriási szerelem volt. Én 40 vagy 50 szülést vezettem életembe, mindig csodaként éltem meg. Nincs attól gyönyörűbb és fenköltebb, magasztosabb dolog, mint amikor segítünk egy édesanyának a gyermeke világra hozatalába, és annyira szerettem szülésznő lenni, hogy akkor meg már úgy éreztem, hogy nem is tudom, hogy fogok én a műtőbe egyáltalán bemenni, vagy szeretnék ilyen aneszteziológus lenni, de akkor már kötött az ígéret, mert az akkori kórházigazgató, dr. Makai László, aki előtt csak fejet lehet hajtani az emberi szakmai nagysága előtt, és amilyen vezetője volt ennek az intézménynek, azt mondta, hogy már be kell mennem a műtőbe, mert az állást tartották. Nem bántam meg, mondanom se kell, mert a másik csodálatos dolog az életemben, amit megélhettem, hogy altathattam. Ezt azt gondolom, hogy aki volt már kórházba műtötték, tudja, hogy milyen stresszel jár, és egy aneszteziológus mennyit tud ebben segíteni. Akkor még kevés volt az altató orvos, tehát az aneszteziológusok feladata is egészen más volt, mert amit ma már félve mondok ki, hogy gyakorlatilag önállóan altattunk asszisztensek. És ez óriási felelősség. Ugyanakkor ez a nagy felelősség teszi fantasztikussá azt a munkát, amit az ember végezhet. Örülök, hogy én ezt a kettőt próbálhattam, és talán tudtam adni úgy a szülőnőknek, mint a betegeknek valamit. Ha meg tudtam nyugtatni őket, ha tudtam segíteni, ha jó volt, amit tettem, akkor én annak csak örülni tudok.
Egy nagyon izgalmas és sokszínű életpálya bontakozik ki ebben a beszélgetésben. Egy lélegzetvételnyi időre elmegyünk zenét hallgatni, és utána várjuk vissza kedves hallgatóinkat.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra
hangolva. Ismét sok szeretettel köszöntjük a Halas Rádió kedves hallgatóit. Kiskunhalasi kórházápolási igazgatójával, dr. Kellner Máté Barnabás néval Marikával beszélgetünk. Az élet utadról volt szó eddig, most egy szép irodában beszélgetünk egymással. Hogyan jutott idáig az életed?
Hát azért ez egy hosszadalmas történet, és igen sokan befolyásolták. Az, hogy most itt vagyok és ezt tehetem, amit teszek, és nagyon-nagyon szeretem a munkámnak ezt a részét is, vagy ezt a periódusát, de hosszú út vezetett idáig. Azután, hogy a műtőből elkerültem, erre majd biztos, hogy később még kitérünk a párválasztás kapcsán, mert nyilván ennek oka volt. A szülés után a központi sterilizáló vezetőjének kértek föl. Nagyon-nagyon meglepődtem, mert akkor én még igen fiatal voltam, tehát 25 éves, gyakorlatilag 20 ember és egy az intézmény számára nagyon fontos részleg vezetését bízták rám. Hát nagyon féltem, mert új volt a munka is, és az, hogy 20 emberért és a munkáért felelősséget vállalni, az nem kis dolog. Aztán nyilván, hogy beletanultam, mert sokan segítettek. 16 évig vezettem a központi sterilizálót, amikor az akkori ápolási igazgató Tőzsér Lászlóné Valika, talán még van, aki emlékezik rá, kért föl, hogy legyek a helyettese. Ettől nagyon megdöbbentem, mert én soha nem voltam az a típus, aki úgy munkára jelentkeztem, pozícióra soha, és ez eszembe se jutott volna, és én nekem a sterilizálós környezet az olyan volt, mint a második családom. Tehát az ott lévő emberek, a problémáikkal, örömeikkel, mindent úgy értünk meg, mint egy családban, és nekem fájdalmas volt az onnan történő eljövetel, de most utólag azt mondom, hogy azért örülök is, hogy befolyásoltak annyira, vagy befolyásolta az ápolási igazgató, hogy legyek helyettese, mert nagyon sokat tanultam. Tehát ez azért egy más dimenzió, mint egy kis közösséget vezetni. Egy intézményben az ápolás szakmáért felelősséget vállalni és vezetni nagyon-nagyon megtisztelő dolog. 5 évig voltam helyettes, és ahogy céloztam is rá, rengeteg mindent tanultam tőle, mert ez egy nagyon összetett, sokrétű dolog. Ebben már annyi minden van, tehát a szakmaiságon túlmenően az emberekkel történő foglalkozás. És ahogy az én életemet, mint itt említettem, már legalább 3 nevet befolyásolták valamilyen irányba, és hogy az lett belőlem, aki lettem, ezt én nagyon sok embernek köszönhetem. Köszönhetem az itt lévő kórházigazgatóknak, munkatársaknak. Az ember mindenkitől tanult valamit, mindenkihez kellett alkalmazkodni, és ez nagyon jó. Ez egy fontos momentum az ember életébe, és lehet, hogy ezt sokan nem teszik olyan fontos helyre az alkalmazkodó képességet, mint amit megérdemelne, mert olyan helyzeteket tud az ember ezáltal megoldani, feldolgozni, amire sokan manapság legyintenek, ettől viszont sokkal több a konfliktus is. Itt ebben a munkakörben azt hiszem igazán az tud vezető lenni, és én most tudatosan mondom azt, hogy vezető, aki alkalmazkodni tud, ugyanakkor csapatjátékos, ízig-vérig, mert ez itt, ennek az intézménynek és az itt folyó munkának minden szegmense csapatról szól, minden pillanata. Tehát itt nincsenek egyszemélyi bozótharcosok, vagy aki egyszemélyben meg tudja mondani, hogy na most mit kell tenni. Itt nagyon sok embernek az összehangolt munkája vezet odáig, hogy eredményes és hatékony munka folyjon, és lehetőleg úgy, hogy ezt mindenki kellőképpen tudja élvezni, kellőképpen tudjuk értékelni minden embernek az értékes tulajdonságait, mert akkor elégedett az ember. Azt hiszem, hogy úgy tevődünk össze, hogy egyrészt a család miatt tudunk boldogok lenni, másrészt a munkánkkal tudjuk ezt még kiegészíteni és kiteljesülni. De ahhoz, hogy ez a 2 dolog összejöjjön, nagyon-nagyon sok minden kell. És hát ezt tanultam én itt meg nagyon sok embertől, és olyan munkatársak segítségével, akiknek csak hálás tudok lenni.
Olyan dolgokat fogalmazol itt meg, amit tényleg örömmel hallgat az ember. Kitűnik a szavaidból az, hogy nagyon szereted a hivatásodat, meg úgy veszem észre, hogy a munkatársaidat is. Ami még föltűnt veled kapcsolatban, és ez nem tartozik így nagyon szorosan a beszélgetés témájához, hogy egészségeseket, nagyokat tudsz nevetni. Ez olykor a telefonban is elhangzik. Honnan van benned ez a vidámság, életkedv? Gondolom, hogy rengeteg megterhelő feladat is adódik. Ennek ellenére kérdem ezt.
Hát erre szokták azt mondani, amikor valakit megdicsérnek, hogy de jól nézel ki, meg nem vagy elhízva, hogy azt mondja, hogy genetika. Hát én a humoromra mondom azt, hogy genetika. Édesapám volt rendkívül humoros és vidám ember, bár mondhatom azt, hogy anyukám is, de én sok mindenre apura hasonlítok. Hát ezt szerencsére, vagy ezt is örököltem tőle, és én ezt próbálom tovább örökíteni a családon belül is, meg a munkahelyemen is. És nagyon sok mindenen átsegíti az embert, a humor, a poén, a jó hangulat. És csak figyeld meg, hogy általában az emberek sokkal szívesebben tartózkodnak olyan ember környezetébe, aki úgy valahogy árasztja magából
a jó kezdet.
Igen. És nekem ez, hogy is mondjam, egy picit munkaköri kötelességemnek is érzem, de csak akkor, ha hiteles. Hát nyilván nekem is vannak problémásabb napjaim vagy óráim, amit fel kell dolgoznom magamba, de nem szabad, hogy én azt sugározzam, hogy itt a világ vége, mert akkor az nagyon sok embert befolyásol.
Ismét egy néhány percig zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Egymásra hangolva. Ismét szeretettel köszöntjük az Egymásra hangolva magazin hallgatóit. Dr. Kellner Máté Barnabásnéval, Marikával, a Kiskunhalasi Kórház ápolási igazgatójával beszélgetünk. Eddig a szakmai életútról volt szó, most pedig a házasságodról, párkapcsolatodról, családodról beszélgetünk, de úgy tudom, hogy ez a két téma ez valamiképpen összekapcsolódik egymással.
Hát igen, mondhatnám, hogy elég szorosan, ugyanis azt hiszem, hogy köztudott, hogy férjem szülésznőgyógyász. Én az elején pedig említettem, hogy a szülészeten kezdtem el dolgozni, és hát nem is tudom, hogyan, miért pont akkor, miért pont úgy, de megszerettük egymást, és ennek 1977-ben házasság lett a vége. És én azt hiszem, hogy talán bizonyíték arra, hogy nem is rossz házasság, hogy a mai napig együtt vagyunk, és szeretetben is megbecsülve egymást élünk. Ez egy érdekes dolog a munkahelyi szerelem kialakulása, mert egész más dimenzióban, egész másként látod azt az embert, akiben ugye egyrészt az ember nyilván szerelmes, de látod munka közben. Együtt dolgozol vele, és ez azért egészen más. Főként ilyen munkát végezni, mert akkor, amikor az ember egy szülőágynál vagy műtőasztalnál áll, akkor nem a férjét vagy a párját látja, hanem azt az orvost, aki a beavatkozást végzi, és az felülír mindent. Nyilván, hogy az egészségügyben van egyfajta prioritás, és az orvos szabályozza meg a dolgok menetét, el kell fogadni mindenféleképp.
Elfoglalt emberek vagytok mind a ketten, és a hivatásotokban is nagyon-nagyon sokat leteztek, úgy gondolom, az asztalra. Hogyan telik a szabadidőtök? Hogyan tudjátok ezt a szakmai élet kihívásaival összehangolni?
Hát nagyon szerencsések vagyunk. Ilyen értelemben is, mert van egy tanyánk 1981 óta, ami a tökéletes kikapcsolódás, felüdülés, pszichés feltöltődés és testedzést is biztosítja számunkra, mert azt szoktam mondani, hogy akinek tanyája van, vagy tanyán él, az egy életforma, tehát az egészen más. Ott hajnal hasadástól késő estig lehet munkát találni.
És aktív, hát ez aktívan lehet pihenni.
Így van. Igaz, hogy madárcsicsergés és minden egyéb hozzájárul ahhoz, hogy az ember a munkát is jó hangulattal tudja végezni, de ez testedzésnek is remek. Mert aki már kapált, vagy gerebjézett, vagy csak több száz virágot meglocsolt locsolókannával, annak van fogalma arról, hogy ez fizikailag is mit jelent.
Pár napja beszélgettem egy gyermekorvossal, Kiskunhalason, aki a 11 néhány bárányát saját maga nyírja, saját kezűleg.
Úgy hát az szép dolog, azt azért valóban megnézném, mert az egy különleges dolog lehet. Mi csak baromfit nevelünk, és az is egy csoda, főként, amikor az ember annak elkészíti a finom részeit. És ami még feltört mind a kettőnket, férjem évtizedek óta vadász, én pedig horgászom, de most már ő rákapott a horgászatra, én még a vadászatra azért nem egészen.
Próbált ki pedig, izgalmas dolog, én már próbáltam.
Hát mondjuk én szerintem örökös hajtó vagyok, mert fiatal házaskorunk óta mentem Barnával, amíg a gyerekek ugye kicsik voltak, addig nem, de aztán most újra valóban nagy élmény. Egyáltalán a természetnek a közelsége és a természetben eltöltött idő, nincs olyan ember, akit ne töltene fel, mert felkelni reggel, és mezítláb kimenni a fűbe, és megnézni, hogy kell fel a nap, hogy hány harmad csepp van, hogy hány kismadár kelt ki. Tehát ezek olyan pozitív élmények az ember életébe, hogy könnyebben tud elviselni mindent. És ha ehhez partner a férje, meg a gyerekei is, akkor azt hiszem, hogy így kerek a világ és a történet.
Kedves hallgatóim, egy néhány percig ismét zenét hallgatunk, és utána a műsor befejező néhány gondolatához várok még vissza mindenkit.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Egymásra.
egymásra hangolva.
Sok szeretettel köszöntjük ismét a kedves hallgatókat, dr. Kellner Máté Barnabásnéval beszélgetünk, és egy rövid gondolat erejéig visszakanyarodunk még a szakmai dolgokhoz. Valamit kifelejtettél az előbb.
Igen, arról szóltam, hogy 1995-től voltam ápolási igazgató helyettes. 98-ban elkezdtem a diplomás ápolói szakat a Szegedi Tudományegyetemen, amit ugye 4 év múlva végeztem el, és addigra az előző ápolási igazgató sajnos nyugdíjba ment, és 2002-től kaptam meg a nevezésem. Hát addigra azért már ugye ez alatt az eltelt időszak alatt kerültem olyan helyzetbe, hogy sok mindent megtanultam, és mertem vállalni ezt a csodálatos, de hát azért azt hadd mondjam, hogy nem annyira egyszerű feladatot. De
ismerve téged meg az eddigi beszélgetés alapján, akkor a megfelelő ember került a megfelelő helyre.
Hát én csak bízni merek benne, és köszönöm, hogyha ezt úgy látják, vagy úgy látod.
Én így látom. Marika, én azt szoktam mondani a diákoknak a gimibe, hogy őrizzék az álmaikat, ne engedjenek belőlük, mert ezek az álmok nagyon-nagyon sok erőt meg kapacitást adnak a jövőre nézve. Neked milyen terveid és milyen álmaid vannak még, akár a családon belül, akár itt a szakmai munkádban?
Hát ugye a kettőt külön kell választani, mert nekem 3 évig tart még a megbízatásom, az intézményi megbízásom. Ez alatt szeretnék még nyilván nagyon sok mindent átadni munkatársaimnak. Itt olyan fantasztikus emberekkel dolgozom együtt, és hát ugye van egy kör, akivel nagyon szorosan és szinte mindennapi kapcsolatban vagyunk a Matrix vezetőkkel. Annyi mindent megcsináltunk már, hiszem, remélem, hogy ez jön le. És olyan sokat segítettek nekem, mert amire céloztam, ez nem egy-egy személyes munka, tehát igazi csapatjátékot kell játszani, és annyira jó velük együtt, hogy én már előre érzem, hogy azért, amikor eljön a búcsú pillanat, az nem lesz egyszerű. De igen, tehát, hogy addig is, amit tudok szerény tudásomból, vagy élettapasztalatomból, azt átadom nekik. Az már ugye mindig egy másik történet, hogy ki ebből mit tart fontosnak, vagy mit tart fontosnak beépíteni a saját életébe, saját munkájába, de olyan embereket ismertem meg, hogy tudom, hogy az ő értékrendjük, értékítéletük az olyan, mint az enyém. Ettől tudunk szerintem nagyon jól együttműködni, és amint túlmegyek, hogy sokan szokták azt mondani, hogy munkahelyen nem fontos szeretni egymást. Na, ez az, amit én nagyon-nagyon vitatok. Én mindig azt tapasztaltam, hogy a szeretet a munkatársa iránt, a megbecsülés, a dicséret, amit én nagyon szeretek alkalmazni, szárnyakat tud adni az embereknek. A legjobbat hozza ki belőlük. Mert ha az ember azért dolgozik, mert én tartok a főnökömtől, az elmegy egy darabig. De ha olyan kapocs van közöttük, hogy én ezt vagy azt azért csinálom meg, akkor is, ha nem látják, ha nem látja a vezető. Mert valóban fontosnak tartom, felismerem az értékét, és tisztelem őt annyira, vagy szeretem, vagy közel áll hozzám, hogy meg fogom tenni, amit meg kell tenni. Ez fantasztikus. És én talán ezért vagyok nagyon-nagyon jó helyzetben, rendkívül hálás a sorsomnak, hogy ilyen millióban tudtam és tudok dolgozni. Hát a magánélet ugye az nyilván egy másik dolog, vannak terveim. Úgy érzem, hogy a tanyával kapcsolatos, foglalkoztunk falusi turizmussal, azt is nagyon szeretem. Nagyon szeretek rendezvényeket szervezni. Nagyon szeretem, amikor emberek vesznek körül, és amire céloztunk, hogy főként jó hangulatú, kellemes emberek. Ez igen, hát ez beletartozik nyilván ugye a rendezvény is. Aztán, ha még nagyon fiatal lennék, akkor miután gyenge pontom a virág, akkor lehet, hogy kitanulnám a virágkötészetet, mert az olyan kreatív. Tehát valami ilyen meggondolkodom, de ami a családdal kapcsolatos, hát azt hiszem, hogy egy szóval megfogalmazva, hosszú ideig tudjunk még férjemmel együtt élni, láthatjuk a gyerekeink boldogságát, és hát ami azt megkoronázza természetesen majd az unokákat.
Valaki egyszer azt mondta, hogy az életnek semmi köze nincs a naptárhoz. Ez alapján te még szerintem fiatal vagy, úgyhogy nyugodtan a virágkötészetet megtanulhatod.
Nagyon köszönöm.
Marika, úgy hiszem, hogy rendkívül sok életbölcsesség, tapasztalat birtokában üzenhetsz valamit a többi csodálatos hölgynek. Mi volna ez a pár mondat, pár gondolat?
Amit te is tanítasz a tanítványaidnak, ne adják fel álmaikat. De legyenek ezek az álmok elérhetőek. Tehát azért azt mindenki tudja saját magáról, a környezetéről, hogy mit érdemes vagy szabad álmodni, mert a realitás talaján maradva egy kicsit azt az álmot meg fogja tudni valósítani. És attól szebb dolog nincs a világon, amikor elérjük az álmainkat, és azt csodaként tudjuk megélni. Az olyan feltöltődést, olyan energiát ad az embernek, amit aztán vissza tud fordítani a saját és a környezete építésére, szépítésére, szeretetére. Én ezt a szót lehet, hogy már itt a riport kapcsán többször hangsúlyoztam, hogy ne felejtsünk el szeretni, és ne felejtsük el a szeretetünket kimutatni. Nem elég belülről érezni, mert a másik ember, ha tudja, hogy szeretve van, és ezt megerősítjük, és hitelesen tesszük, tehát nem álszent módon, hogy mindenkit szeretünk, mert olyan ember nincs a világon, de ha ezt érzik, akkor én azt gondolom, hogy nem értünk hiába, ha másnak ezzel erőt, kitartást, hitet tudunk adni, pusztán csak azért, mert igazán szeretjük.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és azt is, hogy a sokféle elfoglaltságot között tudtál erre időt fordítani. Nagyon sok örömet meg sikert kívánok a munkádhoz, magánéletedhez. Sok unokákkal eltöltött évet kívánok még, és sok nagy halat fog ki még a tavatokban. Kedves hallgatóimtól pedig azt kérem, hogy egyrészt fogadják meg azt a néhány fontos gondolatot, amit a végén hallhattak Marikától, és fogadják meg azt a kérésemet is, hogy hallgassák nagyon sokat a Halas Rádiót, hiszen ehhez hasonló nagyon sok értékes műsor van még ebben a rádióban. További áldott szép napot kívánok mindegyikőjüknek.